Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai Kaleidoszkóp magazinunkban. Húsvéti eseményekről szeretnénk beszélgetni méghozzá egy lelkésszel. Köszöntöm szeretettel Beke László baptista lelkészt.
Köszöntelek szeretettel.
Azt tettük fel célunkként, hogy egy kicsit bevezetjük azokat a hallgatókat is, akik esetleg a húsvéti ünnepkörben nem tájékozottak, hogy mit jelent egy keresztény ember számára a húsvéti ünnepkör.
Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ha az elején akarjuk ezt a történetet megragadni, akkor nem a régi történetben kell gondolkodni, hanem a saját személyünket illetően. Én szeretem úgy értelmezni a bibliai, illetve evangéliumi történeteket, hogy ezek nem ragadtak a múltban, hanem ezek nagyon-nagyon korszerű történetek, és a mai ember, ha akarja, akkor megtalálja magát benne. Különösen így van ez a nagyheti eseményekben, amelyek nem kizárólag egy embernek, vagy egy istenembernek a szenvedéséről szóló történet, hanem sokkal inkább ennek az egész világnak a vajúdása, kínja fogalmazódik meg benne.
Melyik nappal kezdjük a nagy hét, mely eseményének a magyarázatával?
Én virágvasárnappal kezdeném, ami elmúlt már, de ennek ellenére az egyik legszebb ünnep minden belső tragédiája ellenére. Még mi keresztény emberek is szeretjük ebben a gyönyörű ünnepben meglátni azt, ami hallelujázás, ami felemelő, ami azt mutatja, hogy az ember képes oda tenni az Isten elé a lelkét, a szívét, de ugyanúgy a ruháját és meg az értéket, különösebben nem jelentő pálmaágakat is.
Ugye ez azt jelenti, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe a húsvét ünnepén, ami egy zsidó ünnep egyébként, a szabadulás ünnepe, és hogy örömében az őt szeretők pálmaágakat lengetnek, virágokat szórnak, és ugye kabátot tesznek le a lába elé. No, mit jelent ez nekünk személyesen, szimbolikusan?
Én ebben a történetben már azt is látom, amit Jézus a város felé közeledve lát meg, és ez megint csak a mi mai emberi sorsunkat, meg a tragédiáinkat mutatja, hogy amikor Jézus végig tekint az akkori zsidóság fővárosán, akkor azt mondja az evangéliumi történet, hogy Jézus sírva fakad. Én innen kezdeném a nagypénteki eseményeknek az értelmezését, hiszen ebben a sírásban nagyon-nagyon sok belső érzelem, odafigyelés, szeretet, önzetlenség, önfeláldozás fogalmazódik meg.
Következő állomásunk.
Talán a csütörtök. Azok a fájdalmas események, amelyekben a Jézushoz legközelebb állóknak az emberi gyengesége, ugyanakkor az Isten fiának a mérhetetlen szenvedése fogalmazódik meg. Bennem mindig kérdésként vetődik föl, hogy testnek vagy léleknek a fájdalma nagyobb ebben a történetben. De az én saját emberi tapasztalatomból tudom azt mondani, hogy az árulás, a tagadás, a semmibevétel, az okozza a legnagyobb fájdalmakat. Az, hogy csapkod rajtunk az ostor, és hogy mentálisan és fizikailag is olykor bere sérülünk az életbe, ez szinte természetes, de ezek a mérhetetlen nagy csalódások, ezek maradandó nyomokat hagynak az emberben.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki keresztjén szemszögből mesél nekünk, mit is jelent a húsvéti nagyhét egy-egy eseménye.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki segít megérteni, hogy az egyik leggyönyörűbb keresztjén ünnep a húsvéti nagyhét egy-egy állomása mit jelent. Nagy csütörtököt is fejtsük ki, mi történik nagy csütörtökön.
Jézus elindul arra az utolsó útra, ami számára aztán a beteljesedés jelenti. Nagy csütörtökön történnek azok az események, amelyek a úgynevezett olajfák hegyén, a gecsemánéi kertben kezdődnek, amikor a tanítványok közül egy személy elárulja Jézust. Sajnos ebben a történetben megfogalmazódik az is, hogy mennyiért, és ez egy végtelenül alacsony összeg, 30 ezüstpénz. Akkoriban nem sokra becsülték az ezüstöt azon a vidéken, az aranynak annak jóval nagyobb értéke volt. Lehet, hogy ennek is van egy olyan üzenete, hogy ennyire becsüljük, ennyibe nézzük mi az Isten áldozatát, akár az akkori ember, akár a mai. De ugyanebben a történetben látszódik meg az egyik tanítványnak a nagyon heves kitörése, ami kardot rántásban mutatkozik meg, és egy másik ember ellen irányul, ezt Jézus helyre teszi, meggyógyítja. De ugyanitt olvashatunk a történetnek azon mozzanatairól is, amikor Jézust ide-oda furcibálják, küldözgetik, kihallgatás a főpapok előtt, Pilátus előtt, Heródes előtt, és itt van az a szomorú történet, és ami Péterrel az egyik inkább úgy mondom a későbbiekben a Szikla Szilárd jellemű és hitű tanítvánnyal van kapcsolatban, hogy a kakasz szóig háromszor képes megtagadni a mesterét.
Tehát már nagy csütörtökön átélhetjük emberi gyöngeségeinket, akár ugye említetted, hogy ez személyes üzeneteket is hordoz mindig ez a régi történet, hogy akár a mi személyes gyengeségeinket láthatjuk meg tulajdonképpen a tanítványok gyengeségeiben. Igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki keresztyén szemszögből mesél nekünk, mit is jelent a húsvéti nagy hét egy-egy eseménye.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki segít megérteni, hogy az egyik leggyönyörűbb keresztyén ünnep a húsvéti nagy hét egy-egy állomása mit jelent.
Következő állomás nagypéntek, de még az előző gondolataithoz mondanék valamit, és ajánlom a kedves hallgatóknak Sík Sándor katolikus költőnek, volt szegedi professzornak a verseit, amelyek drámai módon és nagyon emberi egyszerűséggel fogalmazzák meg ennek a Kálváriának minden egyes állomását. A Passió történetet szerintem nála jobban nem fogalmazta meg senki, és éppen az a nagyszerű, amit te is mondtál az előbb, hogy magunkra ismerhetünk, nem kell elvonatkoztatva gondolkodnunk, hanem magunkra ismerhetünk ebben a történetben. Hát nagypéntek két eseményét emelném ki, abban a reményben, hogy azért a kedves hallgatók nagy része ismeri ezt a történetet. Az egyik értelemszerűen Jézus kereszthalála áldozata. Ez egy fájdalmasan szép történet. Én a diákoktól kérdeztem, hogy szerintetek mi lett volna akkor, hogyha Pilátus másként dönt. És azt mondja, hogy már pedig ezt az igaz embert nem fogjuk keresztre feszíteni, de nem lehet másként dönteni. Amikor az Isten elvégez valamit, eltervez valamit, akkor képes úgy az emberi szíveket befolyásolni, hogy ebből ez a történet kerekedjen ki, hiszen ez a mi megváltásunk története. Az új szövetségi szentírás görög nyelvében az elvégeztetett szó, amit Jézus a kereszten kimond, az úgy hangzik, hogy tetelesztáj, és ennek a kifejezésnek az a jelentése, hogy a számla teljes egészében rendezve van. Ez egy kereskedelmi kifejezés volt akkoriban, azon a vidéken is ennyit jelent, és a számla tényleg rendezve van. A másik mozzanat, az még a kereszthez vezető út egyik állomása, ahol egy bizonyos Ciréna nevű tartományból származó Simon nevű ember jó sorsa, rossz sorsa, nem tudom.
Szerintem inkább talán a jó.
Hát igen, én is így gondolom, de hagyom azért, hogy gondolkodjon rajta mindenki, mert ez is valahol a mi történetünk lesz természetesen. Arra kényszerítik a katonák, hogy a halálosan fáradt és vérző Jézustól átvegye az utolsó etapra a keresztet, és valakinek a cikkét olvasgattam a napokban, aki azt írta le, hogy ennek a Simonnak a vállán komoly nyomokat hagyott ez a súlyos kereszt. Én tenném hozzá, hogy de a lelkén is. És ezek a nyomok, ennek a nagypénteki keresztnek a nyomai, ezek olyanok, mint egy másik történetben, ami a néphagyományban született meg. Biztos tudod, hogy a nád leveleken van egy minta, ami mintha harapás nyom lenne, és arra azt mondják, hogy hát ez az a szamár, aki virágvasárnap Jézussal hozható kapcsolatba, hogy hát a szamár félre rágott, aztán beleharapott, és ezóta rajta van mindig a nád leveleken ez a harapás nyom. Hát ez legenda, de az, hogy a mi válunk meg a lelkünkön ott van a keresztnyoma, ez viszont valóság. És hogyha odafigyelünk, akkor ezt a nyomot föl tudjuk fedezni.
Ugye említetted, hogy sokszor gondolkoztál azon, hogy a lelki vagy a testi kínok lehettek nehezebbek Jézusnak, és említetted, hogy te mindig arra tippesz, hogy a lelki, tehát hogy a tanítványoknak is akár a cserbenhagyás, akár az árulás, akár az a meghurcoltatásnak a lelki része. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki keresztyén szemszögből mesél nekünk, mit is jelent a húsvéti nagy hét egy-egy eseménye.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Beke László baptista lelkésszel, aki segít megérteni, hogy az egyik leggyönyörűbb keresztyén ünnep a húsvéti nagy hét egy-egy állomása mit jelent. Nagy szombat és vasárnap felé haladunk.
Az egyik magyar dalszerző énekszövegével tudnám a nagy szombati események bennem nyomot hagyó részét megfogalmazni, amikor azt énekli talán Balázs Fecó, hogy ez a csend éve volt. Ez meg a csend napja volt. Ez annak a csendnek a napja volt, amikor föld és ég, Isten és ember, akár tetszik, akár nem, de magába kellett, hogy szálljon. Bibliának itt nagyon sokat mondó, ugyanakkor egy kicsit homályos története van azzal a kapcsolatban, hogy mi is történt. Hitvallási gondolatok beszélnek arról, hogy Jézus halála idején alászáll a poklokra, és ebből többen azt vélik kihallani, és lehet, hogy nem is állnak az igazságtól messze, hogy a rabságban lévő, kárhozatban lévő lelkeknek is tudniuk kellett az evangéliumról. Abban biztos vagyok, hogy ez számomra azt az üzenetet hordozza, hogy ha máskor nem, akkor ilyenkor el kell csendesedni. Nem csak a harangoknak nem kell zúgni, hanem nekem sem kell zajongani, nekem sem kell azokat a teendőimet végezni, amelyek egyébként valahogy robotba fogják a lelkemet. Higgyék el a kedves hallgatók azt, hogy akár hisszük, akár nem, de mi olyan értelemben vagyunk emberek, hogy van lelkünk. Sokszor nem látjuk, máskor próbáljuk letagadni vagy közömbösíteni ezt a igazságot, de van, és ezzel foglalkozni kell. A vasárnap az pedig a föltámadás napja. Ez egy olyan történet, amit én sem hittem egy darabig. Én sem hittem el, hogy létezik ilyen ismerősöket, barátokat. Gyerekként egy szinte velem egykorú 18 éves fiúnak a halálát láttam, éltem végig. Az egy nagy megrázkódtatás volt, és nehéz volt elhinni, hogy ez egy valóságos történet. Mégis ez egy olyan történet, ami arról szól, hogy a halál az legyőzhető. És talán hozzátenném azt a gondolatot, hogy az igazi élet az ember számára utána kezdődik, hogyha megérti ennek a föltámadásnak a lényegét. Nem magamtól támadok föl, hanem az Istennek van hatalma arra, mint ahogy Jézus esetében is neki volt erre hatalma, hogy előszólítson bennünket a holtak világából.
A szimbólumok, az, hogy ez az ünnep, a húsvéti feltámadás ünnepe, a legnagyobb örömünnep, ez pont a tavaszi napfordulóhoz ilyen közel van. Maga a természet is feléled ilyenkor. Mi erről a véleményed?
Rosszul képzett vagyok a szimbólumok tekintetében. Mindig az emberi lélek az, ami lenyűgözött, meg az emberi erősségek, gyarlóságok, ez amivel foglalkoztam, de néhányat azért tudok. Az előzetes beszélgetésben említettük egymásnak ezt a nyuszi meg a tojás kérdést. Hát ez egy zavaros történet, valljuk be. De láttam egy aranyos Facebook bölcsességet, nyuszi és a tojás ülnek egymás mellett. Itt nem lehet a kérdést föltenni, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Itt egyértelmű, hogy a nyúl volt előbb, és nyuszi kérdi a tojástól, rámutatva egy nagy pénteki keresztre, hogy te ez mi? Azt mondja, fogalmam nincs. Hát nekem a szimbólumokról ennyi jut most hirtelen eszembe, de ez kétségtelen, hogy lenyűgöző világ vesz bennünket körül. Pár napja vittem vissza a lányomat a Solvadkerti buszmegállóra, ment vissza főiskolára tanulni, és megláttuk az idei első gólyapárt. Lenyűgözőek voltak, lefotóztam őket. Hát innentől nem lesz tavasz, hanem van tavasz. És ebben kétségtelenül benne van az a nagyszerű üzenet, hogy akiket az Isten szeret, azok számára elkészíti az újat. Ott nem kérdés a jövendő, bármilyen formában is jön az felénk.
Csodálatos üzenet számomra, is szerencsések vagyunk mi itt a mérsékelt égő alatt, hogy a húsvét ünnepe az az élet megújulásához kapcsolódik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánok áldott húsvétot.
Ugyanezt kívánom neked is, családodnak, meg a kedves hallgatóknak is.